A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség! 6 óra 32 perc van, 2024. április 26-át írjuk. Indul a reggel a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsor folyamával, benne Ács Gáborral.
De mindenek előtt Mihálovics Andrással.
Kérem szépen, 0636-os 980980 kötelező körök. Kell hagyni apró nyomokat, elmúlnak. És páran látják majd, írja Gézó hajkujával. Én nem tudtam értelmezni, de én nem vagyok elég képzett elvtárs a hajkú készítésben és kritikában sem. Optimista madár csicsergős, jó reggelt kartársak, kellemes home office-os reggeli forgalom. Ma is aggály és tünetmentes 25 a sáv elhúzásra tekintettel percben. Zugló Hermin a mező Gödről, írja a D-kartás.
Mert tegnap is pont ugyanannyi volt, igen.
Igen, hát akkor mit dob, vagy mit vesz igen el a home office? Így tesszük fel a kérdést van ebben
van
az egészben.
Itt van egy kis logikai bukfenc.
Ma jön egy anticiklon, egy rettentő nagy biciklon. Köszönjük szépen szintén. Kicsit akadozik az adás az applikáción. Nehéz ezt most így hirtelen az élőadást vezérelve még ezt is megoldani. Indítsuk újra, töröljük a kesseket, és ha még mindig akadozik, akkor majd valamit csinálunk, esetleg a technikai személyzetre rácsördítünk, de még egyelőre nincs kire rácsördíteni. Ekkorai órán. Ezt nézzétek el nekünk. Kérem szépen, Ervin napja van ma, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok.
Meg még minden. Jó néhány másik
Ervin
névnap, igen.
De hát a vezérnévnapokat mondjuk, mert aztán az, hogy a marsaloknak is, meg a peregrináknak is, az valamennyivel kevesebb embert érint, ezért néha Kántor Bandi végigolvassa 43-at, én már kevésbé vagyok ennek nagy barátja, de nem vagyunk egyformák.
Ervina egyrészt.
Na hát másrészt, csak végigolvassuk. És
másrészt a Klétus az olyan, mintha egy gladiátor név lenne. Azt gondoltam, hogy ez majd neked nagyon
fogalmam fog sincs egyébként, hogy a Klétus az fiú vagy lány név.
Nekem sincs.
Rákattintok. Egyszer élünk. A Klétus görög-latin eredetű férfinév. Latinos formája tehát nem gladiátor név, mert ez a Klétus, ez akkor ezek szerint görög. A latinos formája az Anakletus. Uh-huh. Jelentése fedhetetlen. Gyakorisága nem szerepel
gondolom
a 100 leggyakoribb férfinév között, hát végre. Na, kitaláltuk, hogy a Klétus az férfinév. Vegyed fel, Ács Gábor Klétus vagyok. Tessék, ezt kérdeznék mindig a vízernél, örülne. És akkor beszélgetés kezdeményezhetnél a személyzetet.
Nem kell már nekem fölvenni, tehát így is van a harmadik név, csak nem használom, de eddig nem volt rá szükség.
Érdekes,
ez egyébként évek óta egy elég gyakori kérdés, hogy úristen, nem írtam be a harmadik nevemet, lesz ebből balhé. Nem. Sosem volt.
Ha valakinek akadozik az adás, nagyon helyesen ajánlgatják a hallgatók az applikációnkat, a Rádió Café applikációt, az hogy mondjam, zökkenőmentes élvezetet biztosított. Mérnök nél is például jól a stream, úgyhogy a hiba D-kartárs készülékében lehet. Nézzük, mi köthető április 26-ához, az első komáromi csata köthető hozzá 1849-ből, illetve ajaj, Tanzánia születésnapja. Köthető 1964-ből. Szép kerek.
Milyen gyorsan
átlendültél. De már annyiszor átmentünk az összes komáromi csatán 1840.
Hány volt összesen?
Azt hiszem 4.
Aha.
Igen. Aztán 1986 robbanás és tűz a csernobili atomerőmű egyik reaktorában, az egyik legsúlyosabb következménye nukleáris baleset békeidőben, úgyhogy emlékezhetünk rá, és nem tudjuk elégszer felhívni a remek filmsorozatot benne, a nem, ahol szállóige is van, hogy
is.
Nem jó, de nem is tragikus, ugye, amikor kiderül, hogy annyit tud mérni a műszer. Azért nem volt tragikus. Na!
Szerintem már mindenki elmesélte háromszor
igen.
Annak a napnak az élményeit, hogy most nem kerítünk rá sor, de az egy tök érthető, hogy mindenkinek beívódott, aki akkor élt és mozgott.
Kérem szépen, Keleti Márton háromszoros Kossuth díjas magyar filmrendezőre emlékeztetünk, a születésnaposok büszkélkedhetnek, hogy vele születtek egy napon. Ő ugyan 1905-ben látta meg a napvilágot, de mindenképpen április 26-án. Aztán Perczel Zita, magyar színésznő, 1918-ban született, Lámfalusi Sándor.
Miért ugrottad át a filozófust? A filozófus hetünk lett volna.
Hát akkor beszéljél akkor Ludwig Wittgensteinről, te, mert
én olyan szinten hülye,
sötétben tapogatózom.
Hát én is, mert olyan szinten hülye vagyok hozzá, sőt, amikor tanulni kellett, akkor is én annyit kínlottam vele, de amikor a Kant 300. születésnapján vagy ahhoz kapcsolódóan, a mesél a múlt rovatban beszélgettek róla, nagyon kíváncsi voltam, és ebből jobban megértettem, mint sok-sok filozófia órán összességében az egyetemen, illetve bármit, amit eddig olvastam róla, úgyhogy nagy élmény volt most kedden, Katona Csabának ezúttal is köszönöm, lelkesen hallgattam. Szóval Ludwig Wittgenstein pedig 1889-ben született ezen a napon, ő osztrák származású angol filozófus, az analitikus filozófia képviselője. Ne kérdezzétek, hogy elmondjam, és megértsem, hogy az...
Akkor miért hoztad mire szóba?
Hát gondoltam, hogy
helyben filozófus... Helyben mentél a pofonért.
Nem, én, de le is zárom. Előre mondtam, hogy nem fog tudni belemenni, mert hogy valószínűleg nem fogom tudni megérteni. Olyan távol áll tőlem, minden esetre, hát a neveket nyilván ismerjük. Most a héten tehát két nagyon fontos filozófusnak is volt.
Ő is nagyon fontos. Születés.
Abszolút, igen. A legfontosabbak között van. Hát mert akikről tanultunk, a nevük azok nyilván megvannak. Egyébként, miről nem írt dalt a belga, van filozófusos dalok is, Philosopher's Delight címe, zseniális, érdemes meghallgatni. Abból is többet megtanultam, hogy a vicces leírásokból is, hogy ki miért és mit mondott, és miért fontos az utókor számára a tevékenységük.
Lámfalusi Sándor közgazdász, az euró atya, rá is emlékezhetünk, 1929-ben született ugyanis a jeles közgazdász. Aztán Bálint András Kossuth díjas, magyar színész, színigazgató, ünnepli a születésnapját, 1943-ban született, jó egészséget Szörényi Levente művész úrnak, Kossuth díjas, magyar zeneszerző, énekes, gitáros, szövegíró, és hát akkor még Roger Taylor, a Duran Duran dobosa is ünnepli a születésnapját, 1960-ban született, én gyorsan ezeket tallóztam itt.
És hát két színésznő, vagy szinkron színésznő, akiknek a nevét a stáblistánkról ismerhetjük, és szerintem mindenkinek emiatt ismerősen, Cseh Zsigmond Tamara 1977-ben, és Mezei Kitti 1979-ben szintén születésnaposunk a mai napon, úgyhogy köszöntünk mindenkit, aki hallotta a nevét, illetve akivel ők egy napon tehát ma ünnepel.
Azt írja a Vera hallgató, hogy lehet már kiültetni a paradicsom palántákat mától. Vitatkoznék, én azért még a fagyos szenteket megvárnám, de nem vagyunk egyformák. Illetve számít még manapság, hogy valakinek névnapja van? Nagyon is. Hát azért valljuk be, hogyha lehet, hogy nem ragaszkodunk a megünnepléséhez, de ha egy hang sem említené meg a névnapunkat, akkor azért nagyon rossz napunk lenne. Illetve a Csernobil baromira számít, kamasz voltam, a későbbi krónikus betegségem a sugárzás miatt alakult ki valószínűleg, írja.
Hát igen, ezt
nem relativizáltunk a Csernobili eseményt, a Gábor csak arra relativizált, hogy mindenki tudja, hogy mit csinált, hol volt, hány kilogramm salátát evett akkor a menzán. Tehát egy
igen, és mi is elmondtuk a sajátjainkat. Igen. Lényegében minden évben az elmúlt években. Gondoltam, hogy akkor most nem menjünk. Biztosan, aki nem hallotta, de olyanból meg talán még több, akit nem érdekel.
Szeretnék a memóriátokra hagyatkozni. A média hányszor mondta be, hogy az április hányadik legmelegebb, amióta mérjük? 43-szor. Nem, rosszul emlékszem. 47-szer mondta be ezt a média. Remélem tudtam segíteni.
Ez minden évben így lesz, mert hogy ez aztán a trend, mint tudjuk.
Jó hallani, hogy Mackó kolléga van ma reggel adásban, így legalább nem ismétlődik meg a múlt heti Endrebe által dicsőítő szavak a 4/10-es műsor blokkot illetően.
Na,
szerint... Ennyike, Károly hallgató.
Endre Bá beszállt és kérdezett és hozzátett.
Igen,
a
úgy tűnt,
mintha
érdekelni a dolog. Nagyon profin csinálta.
Igen. Úgyhogy nekem tetszett. De természetesen nem számítok arra, hogy Maci kolléga is így módon fog részt venni abban a bizonyos műsorblokkban. Ellenben mutatok neked egy zenét. Láttad, hogy kik lépnek föl a szigeten? Kiket jelentettek be?
Nincs tegnap pénzem nekem a szigetre menni, eddig se, ezután se volt.
Szerintem
tudom
sokan
én
fölkapták a fejüket, és meglepődtek. Számomra egy
ez
nagyon különleges művésznő érkezik a szigetre. Nem azt jelenti, hogy meg fogom nézni, mert annak idején, 95-ben, hogyha jól emlékszem, is egy nagyon komoly dilemma volt, hogy mit kezdjünk. Egy egészen zseniális fesztiválra érkeztünk Írországban. Akkor, hát nem Kék Pelikán módszerrel, tehát a indigós, hát az a helyzet, hogy amikor mi ott vonatoztunk, és éppen a 26. életévet közelítettük, akkor összekuporgattuk. Igaz, hogy már utazás során semmire nem volt pénzünk, és kenyéren vizen élés volt, de mi kifizettük azt a bizonyos vonatját, mi nem tudtuk, hogy működik ez a rendszer, mármint, hogy másoknál hogy működik. A lényeg az, hogy akkor ott érintettünk egy fesztivált, ahol Stone Roses meg Blur voltak a főzenekar, de mások is játszottak, és az egyik nap nyitó blokkban szerepelt Kylie Minogue, akivel kapcsolatosan, mondom, nagyon érdekes érzéseim voltak, mert akkor még nem tudhattam, hogy a szélsőségnek az egyik kicsúcsosodása, a legjobban gyűlölt popdal, a legidegesítőbb, legagyonljátszottabb és a pokolba kívánt, mármint általam tök szubjektíven, az ő nevéhez fog valamikor később kapcsolódni, akkor még csak a tinglitangli slágerek voltak, illetve beficcent egy dal, amiben meg beleszerettem, illetve hogy többen is, úgyhogy dilemmáztunk, hogy mi legyen, hogy akkor most megnézzük, nem nézzük. Aztán az a szerencsés helyzet állt elő, hogy nézzünk bele, aztán majd meglátjuk, mi lesz, és az a bizonyos dal az első dal volt, úgyhogy bementünk. Életemben egy dalt láttam koncerten Kylie Minogue-ban, ez alapján nem fogom tudni megmondani, hogy milyen lesz majd a szigetes fellépés. Viszont az egy dal az azóta is becsípődött, és a örök kedvencek között van, és erre mondtam, hogy a nagy szélsőség. Tehát egy egészen zseniális dal, és akkor még ott volt a Nick Cave-vel közös balladájuk, ami szintén egy nagyon szép dal, ugyanakkor a legidegesítőbb, leggagyibb, legótvarabb, ócskább popslágerek is fűződnek a nevéhez. De egyébként ő vállalta, ő beült, és élőben föllépett akusztikus koncerteken, unplugged verzióban, és egész szépeket homorított. Úgyhogy ennek a bizonyos általam szubjektíve nagyon-nagyon kedvelt dalnak az akusztikus verzióját hoztam el. Egy kicsit talán meglepetésként.
Mindenki kapaszkodj.
Semmiképpen sem kertcsinálóként.
Leszaggassai de... az arcotokat, arra vigyázzatok. De én ki is megyek a stúdióból.
Nem fogja leszaggatni.
Az ácsma nagyon be van vadulva. Én szóltam. Olyan fapados blokk lesz. Én nem tudom. Én nagyon félek. Jaj! Ne nyomd meg a space gombot, kérlek! Ne!
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Ó, apám, ez kemény volt.
Nem, mit olvastál?
Nem az, amit olvastam, hanem amit hallottam. Mennyi? Én megőrülök ettől komolyan.
Nem szereted a hegedűt, vagy mi?
Ez nem tudom. Ezt a nyihogás nem tudta volna lehallgatni.
Annyira
na
tudtam.
Minden.
Annyira tudtam.
Na, nehéz.
Eredeti hangszereléssel is nagyon jó ebben az akusztikus verzióban.
Hát
szerintem.
Nem vagyunk egyformák.
Nagy zenekarral. Na jó, oké. Okay. Szóval ilyet is tud kárgyom én.
Istenem, ez... Hú. Történelmi csúcsra emelkedett.
Mondja az ember, aki oda megy a Slash-re, majd azt mondja, nagyon izzadt, de jól zenélt, pedig nem ismertem egy számot
sem. Hát így van.
Na, jó van.
Hát én a Guns N' Roses-t hallgatom, nem a Slash-t, meg a
azt gondoltad, hogy Guns fog játszani majd neked.
Ne, külön... játszottak Guns-t.
Especially for András.
A Big Crime-ot eljátszották, na, csak hát alig ismertem meg.
Na, jaj,
na történelmi csúcsra 134 milliárd forintra emelkedett a közintézmények lejárt tartozása. A tartozás állomány növekedése aggasztóan gyors, egy hónap alatt 20,7 milliárd forint, a december óta pedig 68 milliárd forinttal nőtt. Az 559 költségvetési intézményből egyébként 285-nek van tartozása. Ezeket a Népszavában olvasom ezeket az adatokat, és azért drámai, már itt szerkesztőként, ha szabad egy megjegyzés, hogy amikor ugye amúgy is küzdünk a körbetartozás ellen, meg nagyon komoly problémákat tud jelenteni ez, akkor engem mindig idegileg megráz egy kicsit, amikor maga az állam tartozik, nehéz helyzetbe hozva ezzel vállalkozókat, és ezen keresztül azokat a családokat, akik ezekből a vállalkozásokból élnek. Vagy az is hasonlóképpen kinyitja a bicskát a zsebembe, amikor ilyen multinacionális óriás cégek tudnak nagy késéssel pár tízezer vagy pár százezer forintot utalni a beszállítóiknak, visszaélve azzal, hogy ők multinacionális óriás cégek, és senki nem meri azt mondani, hogy jó, akkor beperellek. Na! Ez az egyik a Népszavából, a másik kiszervezik a szigort, a katasztrófa védelem átalakítása a nagy beruházások hatósági eljárásainak fellazításával járhat, ezt jósolja megint csak a Népszava. Két szakmai forrásunk szerint is elgördített akadályokat egyes a kormánynak kedves projektek előtt a változtatás. Nem lennék meglepve, ha a kormány azért kezdett volna bele az átalakításba, hogy még gördülékenyebbé tegye a favorizált nagyberuházások engedélyezési eljárását. Ezt mondta a lapnak egy katasztrófavédelmi középvezető azt követően, hogy megírták az átszervezés tényét. Jelentős átszervezés lesz az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnál, és a megyei kormányhivatalok fogják megkapni egyes iparbiztonsággal, vízügyel és kéményseprésssel kapcsolatos tevékenységeit a katasztrófa védelemnek. Részletek a Népszavában, mint említettem.
Én csak egyet emelnék ki gyorsan, aztán tőzsdézünk. Még tegnap délután írt a Huszák Dánia. Az utolsó pillanatban kapta össze magát a NATO, fordulat jöhet a háborúban. Aki arra kíváncsi, hogy mit jelent az, milyen, tehát mennyire változtatja meg a fölállást, vagy hozza közelebb esetleg a háború végét, az, hogy végül a republikánusok jóvá hagyták, és ezért egy gigantikus támogatási csomagot Amerikából elindítanak. 61 milliárd dollárnyi forrás áll az amerikai elnök rendelkezésére, hogy hadászati felszerelést küldjön Ukrajnába, hogy ez mit jelent. Hát, ha nagyon le kell egyszerűsíteni is, röviden összefoglalni, akkor kb. Azt, hogy a védelmi képességeket javítja, tehát Ukrajna összeomlása, ukrán szempontból a front összeomlása az elkerülhető, de semmiképpen sem elég arra, hogy megfordítsák, tehát inkább az állóháború folytatódását segíti elő, úgyhogy aztán az meg már egy másik kérdés, hogy a tárgyalóztam mellé kényszeríti.
Az amerikai szenátus meg jóvá hagyta a kétpárti támogatást élvező jogszabályt, záros határidőn belül kitilthatnák a TikTokot az Amerikai Egyesült Államokból, az alkalmazás azonban az elemzők szerint nem tűnik el egyik napról a másikra, valószínűleg egy hosszadalmas jogi csatározás kezdődik. Ebben azt kell majd tisztázni, hogy a szólásszabadság vagy a nemzetbiztonság fontosabb, írja az Index.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kérem szépen, a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója, a BUX 0,4%-os mínuszt hozott össze. Na jó, így könnyű, mert hogy a vezető blue chipek közül csak a MOL emelkedett, tehát inkább a pozitív tartományban stagnált, mert a 2 forintos erősödés az nem nevezhető olyan nagy emelkedésnek. 2998 forintról kezdve az olaj részén, de kérem szépen, hát majdnem 0,8%-os mínusz hozott össze az OTP, 17.230 forintos záróértékkel, a Richter 0,3%-os mínusszal szerepelt ki, 9.075 forintig csúszott vissza, és 4,4%-ot csúszott vissza a Telekom, 902 forintig. És ami még itt van, a Waberers szerepelt még viszonylag értelmezhető forgalomban, ott pedig 0,7% fölötti pluszt láthattak a befektetők.
Amerikában mínusz lett a vége, de ez összességében nem néz ki olyan rosszul, mint amire a kereskedés elején számítani lehetett. Úgy néz ki, hogy pocsék GDP adat jött, amellett, hogy van inflációs nyomás, nincs növekedés. Ez igazából nem annyira jó hír a tőzsdének, ezért nagyon mélyről indult a kereskedés, majd a nap nagy részében azzal a foglalatoskodtak a befektetők, hogy vásárolgassanak, így az index csökkenésének a mértéke az egyre kisebb lett, tehát napon belül emelkedést láttunk, de így is maradt még a végére. A Dow Jonesban 1%, az S&P-ben 5%, a Nasdaqben 6%, mínusz. Hát ezek a törhetetlen, csodálatos hetek, de ugye a Tesla már régen kinyírta magát közülük, na most a Facebook is hasonlóan tett, 12% talán, vagy nem, végülis csak 10,6 lett, a kicsit följebb jött a végén, még 12 az még korábban volt, de így is hatalmasat esett. Nemzetközi üzleti gépek, vagyis IBM, az meg 8%-ot szakadt, viszont a Google meg zárás után jó eredményt hozott ki, úgyhogy ott már emelkedett, úgyhogy fölfelé indulhat, figyelj, majd talán a kereskedés ma.
Én megleptem, azt hittem, hogy valami elírás történt, de a Budapesti Értéktőzsde tegnapi napjához azért az hozzátartozik, hogy a legnagyobb forgalom, na mi volt? Nem az OTP. Tudod, miben volt a legnagyobb forgalom? A Waberersben. 10 milliárd forint fölött értékben köttettek üzletek a papírban, és akkor lesz így már mindjárt más a 0,73%-os plusz. Majdnem kétszer annyi forgalma volt, de mint az OTP-nek.
MOL bevásárláshoz kapcsolódó nagy tranzakciót a tőzsdén hajtották végre? Vagy hogy mi a
ezek szerint nézegettem, hogy mi az oka.
Igen. Ezt kérdezem. Azért. De hogy a tőzsdén ezek szerint? Mert hogy abból lehetett, ha nem mozdul az ár. Tehát nyilván ekkora forgalomnál elmozdulna az ár, hogyha ez mondjuk piaci áron, vagy mondjuk kivásárolná a
nem követtem ilyen, de
is
így rá úsztam, és valószínűleg ez lehet. A nagy Telekom esés mögött meg az osztalékszelvény, mert az is, az se szokott ugye egy jó teljesítő részvény. 4,25%-os mínuszhoz össze, ott meg azért van, mert hogy már nem számíthatunk arra, ahogy megvesszük a papírt, és még osztalékot is
kapunk. És szelvény nélkül az mennyi? Az olyan nulla környéke? Vagy hogy...
Jó kérdés.
Na, addig kiszámolod, addig lezárjuk a rovatot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Schmidt Andrea, befáradt a munkahelyére. Igen, jó reggelt kívánunk.
És képzeld, tegnap kiültettem a paradicsom palántán. De nekem nagyon nagyok
azért,
vannak.
Azért, mert ti gerilla kertészek vagytok. Meg te az 5. emeleten nem számíthatsz talajmenti fagyokra. Tehát
nem,
ezeket azért
nem,
tegyük
persze,
mellé.
Tudom, igen.
Igen, szóval, hogy ilyenek. Ács Gábor nem ültett paradicsomot, nyugodj meg.
Természetesen nem. Viszont nagyon szívesen elfogyasztom, ami az erkélyen összejön.
Na, majd csinálunk szüretet, jó?
Jó. Arra viszont benevezek. Na, jöjjenek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 7 óra, 9-es perckor egy nehéz nap indulásának nehéz fejezetét, amit ezek a zenével művelnek ma reggel. Ezek az emberek, ezt nagyon nehéz feldolgoznom. Ács Gábor műveli mindezt az idegrendszeretekkel. Ő neki tessék írni SMS-t a 0630-as 698-098-0-ra. Köszönöm szépen.
Mit mondott a Mihálovics András, sport, hogy mit művelek én az idegrendszerrel? Tehát egy változatos zenei felhozatal. Időben megnyomott space gombok.
Felhozatal.
Nem panaszkodhatsz egyáltalán.
Minden mondatot, minden elemét kritizálni tudnám, de nem teszem. Mert azt mondták, látom, a hallgatók mindig, hogy ne veszekedjünk.
Én meg... hozzászólások egyet leszámítva pozitívak
hát
voltak.
Az persze, igen, mert is úgy meg vannak félemlítve, hogy nem tudják hány forintért lehet hétfőn Malagába utazni.
Jó, ennyi. Hogy azt nem mondtad, hogy megvettem őket kilóra, vagy valami hasonló népszerű.
De hogy vetted meg kilóra. Na, őket. Nincs neked pénzed, az a kántornak van. Na, hol is tartottunk? Ó, édes jó isem. Ja, igen, 7 óra 10 perc van. Április 26. Tényleg nehéz reggelem van, nézzétek el nekem, én mindent megpróbálok, de hát, ha majd egyszer valahogy össze tudom szedni magamat, de akkor most mindent elmondunk, azt hiszem, igen, elérhetőség
nem
ott
semmit,
van.
Semmit, mert az üzeneteket kihagytad.
Nap híre, a Mészáros Lőrinc utcában gázvezetéket javítanak. Löpikánt, ahogy a művelt francia is mondja. Meltán már nyári paradicsom szezon van, 1 euró kilója, és augusztus édes íze van, lehet befőzni. Lecsönök nem jó, mert nincs tévé paprika. Hát korszerű futárszolgálati megoldásokkal az itthon maradottak csak tudnak küldeni Máltára tévé paprikát egy jó lecsó kedvéért. De hát ne én oldjam már meg a hallgatónak a kulináris problémáit.
Honnan lett hirtelen, ráadásul ebben a hidegben egy hónappal korábban, mint amit megszoktunk, magyar eper?
Már hát már vannak a...
Én megszoktam, hogy május 21, tesóm szülinapja környékén, akkor indul az egész szezon, most meg áprilisban, most láttam a héten, hogy kikerültek.
Ha nem hallgatod a Millás reggelit, én nem foglak tudni megmenteni az alulinformáltság
hallgattam,
vétkétől.
De abban nem volt benne, hogy egy hónappal korábbra jön a szezon. Na mindegy, nem most válaszolt meg.
De mert hogy nagyon nagy volt a felmelegedés, és ez már nem állította meg ez a váratlan lehűlés a érési folyamatokat, úgyhogy ezért jött. Minden egy hónappal előrébb van. Még az akác virágzás is előrébb van, és emiatt azt mondják a méhészek, hogy rekord termés várható akácmézből is állítólag, mert gyorsan virágzott, ugye eddig elfagyott.
Mindent. Akkor, amiről hétfőn meséltél, az eperre is érvényes, akkor ez nekem így. Tök jó. Köszönöm a választ.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Nagyon köszönöm, Gábor, hogy az uglói béka gétet beemelted a műsor folyamban.
Nekem is tetszett, kutykurúgy. Tényleg,
igen.
Tök érdekes.
Kérlek szépen, drága hallgató, Budapesti 14. kerületének önkormányzata foglalkozik a béka géttel. Több lakossági panasz érkezett, ugyanis a Rákos patak környékén elszaporodott és rendkívül hangos békák miatt. Az önkormányzat szakértőkhöz fordul, akik azt mondták, bár jelentős hangerővel rendelkeznek, de az élőlényeket a jelenlegi élőhelyüken szükséges tartani. Az egyik sem sír, a másik nevet a hír hallatán. Egyrészt örülök, hogy a Rákos patakban békák vannak. Örülök, hogy annyi béka van.
De hogy... te nem laksz ott?
Hát de
hozzá.
Én egy mesterséges tó mellett lakom, ahol ugyanez megy. És az az igazság, hogy engem nem zavar, tehát hogy ez most a nász idején van így, aztán majd nem fognak a békák annyira kuruttyolni, ha egy kicsit előrébb halad az idő, és azért tényleg, hogy mondjam, tehát azért annyira ne legyünk már sterilek, hogy a természet egyetlen beszűrődő hangját sem tudjuk elviselni. Én tudom, hogy a békanász idején fülsiketítő szerenádot adnak a dalnokok a szívük választottjának odacsábítására, de hát Istenem, hát most van egy ilyen.
Nézd.
De az, hogy a szakemberekhez kell fordulni az önkormányzatnak, most mégis mit gondoltak, hogy mennek és hálóval kihalásszák a békákat, és elviszik oda, ahol nem zavarják a kuruttyolásokkal az embereket?
Ahogy mondod, na itt kuruttyoljanak! Igen.
Ennél lejjebb csak az van, amikor Nagykovács önkormányzatának kellett azzal foglalkozni, hogy valaki kakast tartott, és a környéken, vagy a szomszédok feljelentették, hogy nem tudnak nyitott ablaknál aludni, mert a kakas reggel 4-kor kell, és hangos kukorék.
Kérlek szépen, vizsgáljuk meg, ki volt ott hamarabb, a béka vagy az ember? Hogyha az ember oda költözött a béka mellé, akkor is szava nem lehet. De hogyha béka jött később, akkor a probléma... komoly.
Mi az, hogy béka és lett? Béka jött később, a békák? Távolítani.
Hallottam ilyen véleményt.
Hogy a béka jött később?
A béka jött később.
Hát ez azt jelenti egyébként, oda hogy rekultivációja...
Beletelepítették, hogy kutykurutyot.
Nem, a béka megtalálja a szaporodási időszakban. Mondom, nálunk is van egy mesterséges tó, egy ilyen dísztó. Én magam kezemmel mentettem egy csomó békát, mert sorra gázolták át el a barna varangyokat az autósok. A gyerekekkel együtt mentettük őket, úgyhogy volt hangzavar, ne félj, nálunk is.
Úgy szokott lenni, hogyha mondjuk tegyük föl, elpaterolják a békákat, vagy hangtompítót fecskendeznek beléjük, vagy bármilyen úton módon meggátolják a hangkibocsátásukat. De vagy maradjunk annál, hogy elpaterolják. Mert a hallgató is fölveti, hogy akkor és akkor a néma béka zabálja meg a szúnyogot. De ha a szúnyoginvázió lesz utána, akkor meg nyilván az lesz a probléma. Tehát akkor azt általában akkor azok szoktak leghangosabbak lenni.
Telepítsenek gólyafészkeket, az meg az lesz a baj. Most bocsánat, hogy nagyon épp ez, hogy összefossa a környéket, és kiég minden, úgyhogy az lesz a baj. Ráadásul ugye szemetelni is fog, mert a mindenféle... tehát, hogy nincs jó megoldás.
Költözött egy madár a fára az ablakunk alatt, és irtózatos hangerővel visít. És tényleg lehet bosszantónak nevezni, de azt tudom, hogy röhögünk rajta, mert tényleg zavarónak nevezhetjük, de eszünkbe nem jutna bármit tenni vele, ha ott érzi jól magát. Hát főleg nem fogunk a madártan egyesülethez fordulni, hogy telepítse ki.
Mellettünk egy iskola lett hirtelen, most visítozó pulyákat kell hallgatnom, szívesen lecserélnem őket békára, de ugye? Tehát, hogy az egész világ egy hangzavar, és mindenkit idegesít.
Ez volt a legfontosabb hír a fővárosból, a másik kettőt szerintem már csak nagyon röviden vigyezthetjük ide, ezt meg jó kitárgyaltuk. Szóval a reptér környéki útlezárás, most az a szakasz jön mostantól a jövő hét közepéig, amikor befele lehet lassabban jönni, tehát a gépet nem késük le, de amikor jövünk a reptérről, akkor a Budapest felé felhajtóval lezárva el kell menni másfel, azt visszafordulni, hogyha jól értem. De hát, ha meg akkor már a gép lekésés veszélye nem fenyeget, legfeljebb lassabb lesz a bejutás. Ez tehát az ötödik szakasza ennek a csomópont felújításnak. Aztán, hát, rongálás miatt nem üzemel az aluljáró. A határútnál.
Ezt se értem,
hetek,
sose.
Igen, sajnos még mindig van ilyen. Tönkretették a liftet határúti aluljárónál egészen pontosan kedden. Biztonságosan nem használható BKK szerint a helyreállítás hetekig eltarthat, miközben az aluljáró felújítása a végéhez közeledik, és a másik liftet még nem helyezték üzembe, ezért nem lehet azt most pótolni, úgyhogy megszűnt az akadálymentes lejutása. Emiatt a rongáló vandálok miatt csak lépcsőnkön közelíthető meg a határúti állomás.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Ja, hogy én olvassam fel. Hát, hát ugyanannyi fizetést kapunk, ezért légy szíves, te hát is dobmál be magad.
Szebb a hangod.
Ja, édes Istenem. Ja, minden nap egy-egy családi belépőjegyet lehet nyerni a Veszprémi Várbörtön látogató központban, az Ember a Rács mögött börtön kiállítása. A Veszprém Balaton 2023 ZRT jóvoltából. Mai kérdésünk, melyik híres személy raboskodott Veszprémben? A. Mint Szenti József, B. Matuska Szilveszter, vagy C. Rózsa Sándor. Hova küldjük a megfejtést? Na hova?
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
És akkor egy újabb díva, kitűnő dala, egy kicsit újra öltöztetve.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Hát azt mondta, hogy Nagy Márton, hogy legyen olcsóbb a benzin, különben baj lesz 2 héten belül. Hát, hogy ez ilyen egyszerű-e? És lett olcsó benzin, azt nem tudjuk, megkérdezzük majd egy szakértőnket, méghozzá Gegri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Hát ez ilyen egyszerű lenne? Ilyen, jó, hát ebbe azt hiszem, hogy meg is beszéltünk mindent, köszönjük szépen az interjút!
De hogy működik, akkor most csökkent
itt? Szerintem van egy egyszerű módszer arra, hogy tudjuk ezt nagyon gyorsan és hatásosan elintézni. Fölünk a vonatra, 2 órán belül Bécsbe vagyunk, van ott egy olyan, hogy OPEC központ, és reklamáljuk a magas olajárakat.
Nem az a baj, hát ugye a régióhoz képest magas legalábbis, ugye ez a probléma, hogy ott van egy néhány százaléknyi felár a régiós átlaghoz képest, ezt mutatták ki, erre hivatkozva azt talán túlzás, vagy hogy kérik, hanem inkább követelik, vagy inkább ultimátum szerűen ellentmondás nem tűrően követelik, hogy legyen olcsóbb a benzin. De most akkor erre reagálnak a kereskedők? Vagy akkor mi lesz el? Mit lehet lépni?
Igen, hát annyit tudunk erre mondani, mint az ástoknál is, ugye erről volt szó, hogy veszteséges operációra kényszeríthetik a kiskereskedőket, tehát hogy most komolyra fordítva a szót, tehát az üzemanyagárban egy 50% az adótartalom, így a kiskereskedelmi ára is az 7%, ebből a 7%-ból 60 féle különböző tételt fizetünk, tehát ezek között van olyan, hogy iparűzési adó, személyi jövedelemadó, fenntartási költségek, bérek, áramszámla, gázszámla, szóval rengeteg mindent kell még befizetni. Tehát ilyen tartalékok a kiskereskedelmi árésben, amit a minisztérium elvár, nincs. Tartalékok egyedül az adó oldalon vannak, ami 50%, tehát 640 forintból 320-at a lakosság befizet, illetve az autózók befizetnek az államkasszába. Ellenszolgáltatást azért nem kapunk. Tehát azt gondolom, hogy ott rengeteg tartalék van. Ez az egyik, a másik meg ugye hát a KSH-nak a statisztikáival is vannak problémáink, erre azt mondtuk, hogy meg kell nézni, mi az a régió, meg egyáltalán, tehát Bulgária, Lengyelország, Csehország nem bevehető ebbe az összehasonlításban, mert más árképzési módok vannak. Tehát az üzemanyagnak van például egy jegyzése, ami naponta jelenik meg. Most azt mondom erre, hogy Magyarország a CIF-MED, tehát azon a jegyzésen van, de például Ausztria az FOB Rotterdam, Szlovákia FOB Rotterdam, Lengyelország CIF Northwest Europe High, tehát egyáltalán az árképzési metodikák teljesen másak, a adózási formák teljesen másak. Tehát én úgy gondolom, mint benzinkutas, hogy úgy lehetne összehasonlítani az árakat, hogy magyar határ plusz 15-20 kilométeren és körzetben milyen árak vannak a benzinkutakon, mert se Várnában, se Varsóban, se Prágában nem fogunk elmenni tankolni.
Tehát arról meg nem is beszél, hogy teljesen más fejlettségű országokról van szó, mást enged meg a piac mondjuk Bulgáriában vagy Romániában, mert ezek mindig is olcsóbb országok voltak ilyen benzinár tekintetében, bár az elmúlt időszakban kétségkívül zárult az olló.
Tehát amit a KSH csinált, az tulajdonképpen ez egy olyan összehasonlítás volt, amit a GDP adatokra például abszolút lehet alkalmazni, de üzemanyagra nem. Tehát az üzemanyagoknál is ez is egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen nincsen közös Európa üzemanyagokban, hanem jövedéki határok vannak. Tehát minden országban más a jövedéki adó nagysága, és tulajdonképpen nincs szabad kereskedelme az üzemanyagnak Európában, hanem nagyon komoly bankgaranciákkal, fedezetekkel lehet csak az üzemanyagot A-ból B-be mozgatni. Tehát nagyon zárt rendszerben működik az üzemanyag logisztikája és mozgatása és kereskedelme is. Nemzetközi jegyzések, ugye ahogy mondtuk, az olaj meghatározza a termékjegyzéseket, a termékjegyzések meghatározzák Magyarországon a MOL árait, erre MOL-nak befolyása nincs, csak követni tudja. magyar kormánynak viszont óriási lehetősége van, és hát az az 50% lehetővé tesz mozgásteret. Ugye erre mondta azt a miniszter tegnap, hogy adót csökkenteni nem akarnak, hát mi meg veszteségesen nem tudunk operációt, tehát veszteségesen nem tudjuk a tankolókat kiszolgálni.
És akkor most mit léptek? Csökkentitek, vagy nem? Tehát, mert hogyha nem, akkor meg lehet, hogy még durvább intézkedés jön, ami meg amúgy okoz veszteséget. Szóval ilyenkor megfelelni jobb az ultimátumnak, és akkor önként belemenni a veszteségbe, hogyha...
Mert lehet, hogy ez kisebb veszteség lesz, mint mondjuk egy üzemanyag árstopp, amit okozna.
Hát erre azt tudom mondani, hogy tehát volt egy rendszerváltás Magyarországon, azt valamiért megcsináltuk. Van egy szabad piacgazdaság, ami valamiatt működik az elmúlt valahány pár évtizedben most már Magyarországon. Van olyan, hogy szabad kereskedelem. Tehát ezek logikusan felépített rendszerek, ebbe belenyúlni, van olyan, hogy kereslet, kínálat, tehát ezekből mind be lehet nyúlni, be lehet avatkozni, furkosbottal szét lehet verni a piacot, a kereskedőket, de ennek az árát valahol előbb-utóbb az adófizetők megfizetik. Tehát jelenleg Strasbourgban az Emberjogi Bíróságon van folyamatban egy vizsgálata az árstoppal kapcsolatosan, a GVH és az Európai Versenyjogi Hivatal vizsgálja az árstoppot 22-be, tehát nem piaci módszerekkel beavatkozni az árrendszerbe és a piacba, annak költsége lesz, azt előbb-utóbb az adófizetők ki fogják fizetni, tehát lehet ma olcsóbban tankolni, meghatározhatja a kormány, hogy fél ára csökkenti az üzemanyag árat, természetesen az adó tartalmat nem akarják csökkenteni, valakinek ezt ki kell fizetni, és végül ez a számla valahol be lesz nyújtva. Tehát nem lehet piaci szereplőktől elvárni azt, hogy vesztességgel otthonról hozzák be a pénzt, otthonról adják el az autójukat, a házukat, a lakásukat, hogy üzemanyagot szolgáljanak ki a vásárlóknak. Tehát ez nem elvárható, etikátlan, erkölcstelen, embertelen. Tehát rengeteg lehetősége van a kormánynak beavatkozni a költséghatékonyan kuponokat adni a rászorulóknak, emelni az elszámolási lehetőségeket, akik kocsit vesznek igénybe a munkába járásra, emelni a naftarifákat, számtalan más piaci lehetőség van a beavatkozásra, mint az, hogy a kereskedőket veszteséges üzemeltetésre kényszerítsék.
A pénzügyi miniszter olyan formában mellé állt a kezdeményezésnek, hogy nem az adótartalom okozza a különbséget a regionális üzemanyag árakban. Ez valid? Mert hát hogy ugye ha azt nézzük, hogy 27% az áfa rajta, az például ugye szokták mondani, hogy európai rekord, ha nem világrekord, de az egyéb adótartalomra meg azt mondta Varga Mihály, hogy hát azok alacsonyabbak, mint más országokban, sok esetben.
Hát ugye ez is szoktuk mondani, hogy most kvába osztogatnak, vagy fosztogatnak, tehát nem mindegy, hogy mit használunk. Tehát az adótartalmakból, ami pénzügyminisztérium kihagyott tőle, hogy kiskereskedelmi adó, ami 3%, kihagyta az LKL-t, kihagyta az iparűzéssel, tehát a felét veszem be az adóknak, amit Magyarországon terelik a üzemanyagot, akkor természetesen kimutatok bármilyen statisztikát, tehát minden megoldható, csak nézőpont kérdése, és ha elhagyok tételeket, akkor abszolút versenyképessé teszi a magyar adórendszert. Én azt gondolom, hogy jelenleg a magyar adórendszer túladóztatja nem csak az üzemanyagot, hanem a fogyasztást is. Rengeteg pénz von el a lakosságtól, ez csökkenti a fogyasztást, a költségvetés hízik, és utána a kiadási oldalon meg, hát azt most nem akarom elemezni, hogy történik.
Uh-huh. Lehet mondani egy számot, hogy nagyjából mennyi az adótartalom ma egy liter benzinen százalékban?
Hát a kormány oldalon...
Ott 40 valahányat mondtak.
50%, uh-huh. Tehát a 640 forintból 320 folyik be a költségvetésbe. Ugye legnagyobb bevétel az ugye az áfa és a jövedéki adó, de hát ugye az áfa is progresszívan nő, tehát minél magasabb az üzemanyagár, annál több forint folyik be per liter a költségvetésbe. Tehát bőven lenne a költségvetésnek lehetősége akár az áfát csökkenteni, hogy ugyanazt a előre betervezett bevételt realizálja, mint ami 24-re be volt tervezve a jövedéki adóból és áfából üzemanyag szinten, de ott is hát habzsolni szeret a pénzügyminisztérium, a költségvetés, és a saját részéből nem akar leadni, pedig ott vannak a tartalékok. Kiskereskedői oldalon nem látunk se 27 forintot, se 10 forintot.
Oké, tisztában látunk, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Szép napot, viszonthallásra.
Sziasztok.
Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével beszélgettünk.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Hát most egy kicsit, ha lehet, az előzőnél is szomorúbb téma következik, ez az idősödő lakosság, időskori szegénység, ugyanis egyre nehezebben kezelhető a probléma. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy hát most kell fiatalon megalapozni a nyugdíjunkat, mert hogy az állami nyugdíj az nem lesz elég a megélhetésre, és sajnos elég sok honfitársunk van már olyan helyzetben, hogy bizony nem jön ki a nyugdíjából. Van egy felmérés erről, az Allianz készítette, ráadásul globális felmérés, és aggasztó eredményeket mutat, ezeket fogjuk ismertetni. Bencsik Tamás, az Allianz Hungária személybiztosítások igazgatóságának vezetője van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggel, Tamás!
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm,
no, hát tiéd a nehéz feladat, hogy ezt a szomorú kutatást, annak az eredményeit legalábbis ismertesd a hallgatókkal. Mik az eredmények, mik a legfőbb észrevételek? Kezdjünk talán innen.
Hát talán kezdjük egyel visszábról.
Hát jó!
Nem biztos, hogy annyira szomorú a téma, ugyanis az magában, hogy tovább élünk, az ugye nem feltétlenül, sőt általánosságban az nem probléma, hiszen mindenki szeretne minél tovább élni és több időt együtt tölteni a szeretteivel. A probléma inkább abból adódik, hogy erre nem vagyunk felkészülve.
Uh-huh.
A kutatás vagy a felmérés 6 országra koncentrálódott. 6 országba kérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a hosszú életről. Értjük ez alatt a nyugdíj után vagy a nyugdíjban töltött éveket, illetve ennek a változásáról. Talán a legérdekesebb eredménye a felmérésnek, hogy jelentősen alábecsüljük a várható élettartamunkat,
uh-huh.
és ezzel alábecsüljük a nyugdíjban töltött éveinket. És ha ezt alábecsüljük, akkor jó eséllyel túlérjük a megtakarításainkat is. És akkor itt kezdődik a probléma, mert ugye az állami nyugdíjrendszer az nem biztos, legalábbis az országok többségében, hogy elengedő támogatást fog nyújtani. És hogyha felérjük a saját megtakarításainkat, akkor az időskori szegénység az egy komolyabb téma lehet. Ugye erre már látunk jeleket, USA Egyesült Királyságot már kimutatható például, hogy az idősek között lényegesen több a nélkülöző ember.
Van arra adat, hogy mennyien ismerték fel és készültek fel erre a problémára, és mennyien érzik magukat biztonságban?
Hát a válaszok alapján az embereknek körülbelül a negyede, tehát 4-ből 1 ember tekinthető felkészültnek. Legalábbis aki tisztában van a folyamatokkal, és tudja, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy foglalkozik, de legalább tisztában van vele.
Uh-huh.
Ez azért kevés. Tehát 4-ből 1 az nem sok.
Azt is szokták a statisztikák citálni, hogy a hölgyek tovább élnek általában, mint a férfiak. Ugye teljesen más az átlag élettartalmuk a fejlett országokban is, mint a férfiaké. Náluk akkor ez azt jelenti, hogy halmozottabban veszélyesek? Hiszen ha ők tovább élnek, akkor ugye, és ahogy te fogalmaztál, túl is élik a megtakarításaikat, akkor ebből azt a következtetést vonom le, hogy ez nagyobb veszély is rájuk nézve.
Ez teljesen így van, és ezt láttuk a felmérésből is. És ugye itt nem csak az a fontos, hogy tovább élnek, de ugye kevesebbet is keresnek jellemzően, tehát a megtakarítási lehetőségeik is korlátosabbak, illetve amit még látunk, hogy kevésbé tájékozottak is. Uh-huh. Tehát náluk a négyből egy nem igaz.
Mennyivel élünk tovább? És mi az oka annak, hogy tovább vagy alábecsüljük ezt a várható élettartamot?
Ugye a jelenleg akár 20 évet is tölthetünk nyugdíjban. Pontosabban várható értékben, tehát az emberek fele ugye megéli, a 20 évet fog nyugdíjban tölteni. Ugye a fejlett világot nézzük, akkor ott az elmúlt években, a 60-as évektől a várható élettartam az ilyen 10 évente egy évet nőtt. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy a 14 évről 20 évre ment fel a globális átlag. Tehát akár 20 évet töltöttünk nyugdíjban. Alábecsülni pedig valószínűleg azért becsüljük alá, már abból indulunk ki, hogy a szüleink, nagyszüleink meddig éltek. De ugye az időszak alatt, vagy az orvoslás, a gyógyszerek, ezek folyamatosan fejlődnek. Ebből következően egyre tovább élünk. Tehát a várható élettartam növekedése az abból adódik, hogy az idősebbek élnek egyre tovább.
Igen, és átlagosan mennyivel szoktuk alábecsülni ezt a dolgot? Hogy mennyire készülünk, és végül mennyit élünk?
Erre konkrét adat nincs, hogy mennyivel, uh-huh. tehát évszám szerint, hogy mennyivel becsüljük alá. Országonként egyébként.
Értem.
Uh-huh. Mi a megoldás? Milyen irányba merre lehetne menni?
Uh-huh. Hát ugye a tökéletes megoldás az egy ugye a fenntartató nyugdíjrendszer lenne.
Hát ezzel még sok ország adós, igen.
Igen,
hát meg nagy kérdés, hogy megvalósítható-e egy öregedő társadalomban fenntartató nyugdíjrendszer, mert vagy a munkavállalókat adóztatjuk agyon, akkor meg azoknál van probléma, vagy szűkösek a nyugdíjak, akkor pedig a nyugdíjasokkal van probléma. Szóval ez egy elég feloldhatatlannak tűnő helyzet.
Igen, ugye ez valószínűleg egy másik beszélgetés is megérne, tavaly volt egy másik kutatásunk a nyugdíjrendszerekről. Vannak jó próbálkozások, de igen, a tökéletes megoldást még úgy tűnik senki nem találta meg. Tehát viszont ha már a nyugdíjrendszer nem adott, akkor amit mi egyénileg tudunk tenni, az öngondoskodás. Tehát saját magunk tudunk készülni arra, hogy a nyugdíjas éveinkre félretegyünk, spóroljunk.
Okay.
Hogy a nyugdíj kiegészítésünk meglegyen, és erre egyébként Magyarországon például tök jó rendszer a 20%-os adó visszatérítés, amit ugye nyugdíj célú megtakarítások mellé az állam ad, tehát az állam látja, hogy ez probléma, és van rá valamilyen szintű ösztönző.
Igen.
Oké, de mi a helyzet az öngondoskodással itthon? Mert erről is azért elég érdekes és elég vegyes képet kaphatunk. Mindenki tudja, hogy kéne öngondoskodni, de későn kezdi el, nem akkora összeggel, mint amennyire szüksége lehet majd a későbbiekben, stb. Stb.
Hát igazából a lényeget el is mondtad. Tehát kevesen öngondoskodnak, és azt későn kezdjük. Itt például a nyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárokról tudok mondjuk számot mondani, ami érdekes és beszédes. A 30 éves koruk előtt belépőek aránya, az csupán 4%.
Uh-huh. Hát elkeserítő. Reméljük, hogy ezzel a beszélgetéssel is felhívtuk a figyelmet a problémára. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Köszi, szervusz. Bencsik Tamással, az Allianz Hungária személybiztosítások igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk arról, hogy idősödik a lakosság, ketyeg a nyugdíjbomba. Hú, de szerettem ezt a kérdést.
És nagyon kevesen előtakarékoskodnak továbbra is.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
És itt van velünk a vonalban Huk Péter, az OTP Global Markets üzletkötője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát a legfontosabb minden bizonnyal a héten ismét a jegybanki kamatvágás volt. Várakozásoknak megfelelően 50 bázispont, de milyen piaci reakciók jöttek ezt követően?
Így van, pontosan, ahogy mondott, tehát mindenképp ezt az eseményt érdemes kiemelni, a hazai kamat döntést. Ugye, ahogy mondtad, a várakozásoknak megfelelően 0,5%-kal csökkentette a jegybank az alapkamatot. Amit fontos megemlíteni, hogy azért elég egységes volt a piaci konszenzus, mert esetlegesen egy 25 bázispontos csökkentés merült fel alternatívaként, de viszonylag egyöntetű volt a döntés itt az 50 bázispontos vágás mellett. Ugye korábban ez inkább 75 bázispont volt, vagy egy esetben 1% is, tehát azért voltak itt tényezők, amik indokolták, hogy a csökkentés üteme lassuljon. Ugye azért a közelmúltban az inflációs nyomás célsáv alá ért, a jegybanki célsáv alá, de azért várhatóan itt az év másik felében ez fokozódni fog, tehát az infláció várhatóan növekedni fog év per év alapon, elsősorban a bázishatások és a bérdinamika alakulása véget. Nagyon fontos ugye, hogy az euróforint árfolyam viszonylag az előző hetekhez képest magasabb szinten várta a jegybanki döntést, tehát itt a múlt héten 3,95-tel is kezdődött az euróforint jegyzése, 3,90 fölös stabilizálódott, úgyhogy ez sem volt teljesen ideális, illetve hát mindenképp érdemes megemlíteni, hogy itt a régiós és a fejlett piaci hozami szintekhez képest a régóta folytatott kamatvágási ciklus miatt azért csökken a hazai kamatelőny, úgyhogy ezen tényezők alapján talán logikusnak is tűnik, hogy a jegybank kisebb szemben folytatta a kamatvágási ciklust. Nagyon várakozás övezte azonban inkább a jegybanki kommunikációt a döntés után, hiszen a kamatvágási ciklus folytatásával és az évvégi kamatszinttel kapcsolatban már azért megoszlottak a vélemények. A jegybanki indoklás az megerősített, hogy az inflációs várakozások miatt lassítottak az ütemen, és azt is megerősítették, hogy továbbra is adatvezérelten fognak dönteni, és áprilistól, tehát ezen hónaptól új szakaszba lépett a kamatvágási ciklus. Ennek az elsődleges következménye, hogy a két hónap múlvai, tehát a júniusi várakozások az 6,75%-os kamatot, alapkamatot predesztinálnak, tehát ez 250 bázispontos vágás jelentene. Itt azért érdemes megemlíteni, hogy az év másik felére eléggé korlátozottak lesznek majd a jegybank lehetőségei a további vágások tekintetében. És az 50 pontos vágás után nem volt jelentős elmozdulás egyébként az euróforint árfolyam tekintetében, noha azért ez a csekélyebb vágás az okozhatott volna talán némi erősödést.
Uh-huh. Hogyha a nemzetközi piacokra evezünk, beszerzési menedzser indexek voltak, illetve hát egy meglepően gyenge GDP adat tegnap az USA-ban.
Így van, pontosan. Talán a BMI adatokkal kezdeném, amire azért az üzleti hangulatot, illetve a gazdaságokról jó képet mutató adat volt. Elsősorban az euróövezetben. Itt azért eléggé szenvedett a gazdaság az első negyed évben, de már az előző hónapban is, és most áprilisban is egy picit pozitívabb képet mutatott. Több euróövezeti ország, mint például Franciaország stabilizálódott. Egyes országban, ahol ez megtörtént már az előző hónapban, például Németországban ott némi bővülés is megfigyelhető volt. Az adat kicsit két ellentétes hatás akart, inkább úgy fogalmaznék. Ugye 51,4 lett a mutató, ez 50 fölött értelmezhető bővülésként, de a szolgáltatói iparban nagy felülteljesítés volt, itt majdnem 53-at mutatott ez a mutató, viszont a feldolgozó iparban alulteljesítés volt, ez 45,6-os adatot akar, tehát sokkal inkább a szolgáltatói ipar teljesítménye ellensúlyozta Európában a feldolgozó ipar alulteljesítését, ami azért még mindig szenved. De azért elmondható, hogy az európai gazdaság lényegesen jobban fest, mint egy-két hónappal ezelőtt, fokozatosan élénkül a gazdaság. A másik negyedében akár egy pár 10%-os GDP növekedés is elképzelhető év per év alapon, illetve akár az előző negyedévhez képest is, és ez a pozitív trend azért az LKB kamatpolitikáját befolyásolhatja. A jelenlegi piaci várakozások szerint akár kinézhet egy nyári, mondjuk egy júniusi-júliusi kamatvágás, és némi szünettel akár még egy második őszi kamatvágás is. Tehát itt nagyjából tudják tartani az eddig elképzelt trendet. Az Amerikában kicsit más a helyzet, itt is hasonló adatok érkeztek, viszont itt kicsit negatív hangot ütöttek már meg, erre majd a GDP adatokat szintén rá lehet fűzni, tehát ez már kedden látszódott, hogy azért itt a lassulás volt jellemző. Az üzleti hangulat az 5 havi mélypontra került, volt enyhe bővülés mind a két iparágban, viszont az bővülés üteme az csökkent. A leggyengébb adat volt ez tavaly december óta. Olyan indikátorok csökkentek, mint például a foglalkoztatottság, ez 2020 óta először, és határozottan érezhető az inflációs nyomás, ami 6 havi csúcson volt márciusban, ahhoz képest kicsit csökkent, de jelentősen ott van az amerikai gazdaságban. Itt az euró-dollár árfolyama keddi délután folyamán, ugye később jöttek ki magyar idő szerint az amerikai adatok, már egy jelentős 70-80 bázispontot gyengült, a dollár az euróval szemben, ez 0,5%-nak azért mondható, úgyhogy elég masszív volt. Egyébként a keddi nap végén a forintnak is adott egy kis lökést. És akkor, ahogy említetted, ehhez kapcsolódóan tegnapi nap folyamán jött az újabb meglepetés, amire már egy kicsit lehetett talán számítani, a GDP adatok Amerikából. Hát az első negyed évben 1,6%-kal nőtt csupán a gazdaság évesített negyedéves mértékben, ami jelentősen elmaradt a 2,5%-tól, és hát a 3,4%-os növekedésre, ami az előző negyed évben volt jellemző. Azt mindenképp itt ki kell emelni, hogy a mutatónak a fő húzó ereje az a fogyasztás volt. Ez még szintén nőtt 2,5%-kal, de itt azért 3% fölötti adatokat lehetett látni korábban. Ezzel együtt viszont érdekes, hogy a személyi fogyasztások magindexe 3,7%-ra gyorsult, ez pedig az infláció gyorsulását vetíti előre. Tehát van egy megfigyelhető gazdasági lassulás, ami igazából a kamatpolitika szempontjából még kedvezőnek is mondható, mert teret adhatna a kamatvágásra, viszont a vártnál magasabb inflációs adatok miatt a tervezett kamatvágási ciklus ez későbbre tolódhat. És még egy mondatot tennék hozzá, hogy érdemes párhuzamot vonni a két vezető jegybank kamatpolitikáját illetően, mert ugye a Fed esetén, ahogy most mondtam, új fenntolódhat a kamatvágási ciklus, tehát jó esélye stagnált az irányadó kamatszint akár az egész évben, míg az LKB esetén olyanok a kilátások, hogy akár több csökkentés is elképzelhető ebben a napterjében, és ezek az eltérő kamatpályák majd jelentős turbulenciát okozhatnak az euró-dollár árfolyamban, ami azért értelmszerűen erősen befolyásolhatja a forint teljesítményét.
Ez már is indult, ugye a dollár azért elkezdett erősödni, ami ezt már az elmúlt hetekben.
Így van, abszolút, tehát ez jelen van. A heti adatok tekintetében egy pici gyengülést tapasztalhattunk, ugye, viszont a tegnapi nap folyamán pontosan ez a gazdasági lassulás és picit ez az inflációs gyorsulás ez kicsit kioltotta egymást, úgyhogy végül is nagyjából a tegnapi zárás az a nyitás szintjére ért, de azért volt egy kis turbulencia tegnap napközben.
Okay, és tudja, és szépen. tudja.
Nagyon köszönjük szépen. Köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot, jó hétvégét neked is.
Sziasztok.
Szia, szia! Huk Péter, az OTP Global Markets üzletkötője volt a vendégünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.